Kegyelem nékünk és békesség Istentől, a mi atyánktól, és a mi Urunktól, az Úr Jézus Krisztustól. Amen. A mi segítségünk, Isten tiszteletünk megáldása és megszentelése, jöjjön az Atya, Fiú, Szentlélek, teljes szent háromság Istentől. Amen. Imádkozzunk. Kegyelmes Istenünk, az Úr Jézus Krisztusban, valóban itt vagyunk, hogy halljuk a Te igédet, és Urunk, megalázzuk magunkat. Megalázzuk magunkat a Te szent hajlékodban, mert Te látod azt, hogy honnan érkeztünk, mi van a szívünkben, mi van a gondolatainkban, mi az, ami elválaszt tőled, elválaszt a Te igédtől. Urunk, kérünk Téged, hogy szólíts meg bennünket, a Te erőddel légy úrrá rajtunk, hogy tudjunk mindent letenni a Te lábaidhoz, tudjunk mindent otthagyni és Tere átfigyelni. Urunk, köszönjük Neked ezt az órát, ezt a lehetőséget. Köszönjük azt, hogy valóban figyelhetünk Tere át, és megállhatunk. Megállhatunk a zajból, megállhatunk a problémákból, megállhatunk mindabból, ami körülvesz bennünket. Urunk Istenünk, itt vagyunk a Te szent igéd hallására, mert vágyjuk azt, mert szomjazzuk azt, mert szükségünk van Te rád. Kérünk azért most a Te szent lelked által, egyen-egyenként szólíts meg bennünket, beszélj hozzánk, válaszolj a mi kérdéseinkre, adj nekünk útbaigazítást, reménységet, hitet. Urunk, és a hála is hagy hangozzon az ajkunkról ezen a mai estén. Hálásak vagyunk mindazért, amit eddig megcselekedtél a mi életünkben. Add, hogy ezeket meglássuk. Add, hogy ne vegyük természetesnek azt, ami nem természetes. Lássuk meg mindenkor és mindenben Téged, a Te gondviselő szeretetedet. Urunk Istenünk, most kiáltunk egy szívvel, egy lélekkel, hogy a Te szent lelkedet áraszt ki ránk, hogy vegyen erőt rajtunk és bennünk. Jézus Krisztusért. Amen. Testvéreim, Istennek igéjét Ézsaiás könyvéből olvasom, onnan is a 38. fejezetből, a 10-től a 20. verséig. Már azt gondoltam, hogy életem derint kell elmennem a holtak hazájának kapuiba, megfosztva többi éveimtől. Azt gondoltam, hogy nem látom többi az Urat az élők földjén, nem láthatok többi embert a világ lakói között. Hajlékomat lebontják, mint a pásztorok sátrát, megfosztanak tőle. Összetekeri életemet, mint takács a vásznát. Elvágja életem fonalát. Reggeltől estig végez velem. Reggelig igyekeztem megnyugodni, de úgy törte össze minden csontomat, mint az oroszlán. Reggeltől estig végez velem. Csipogtam, mint a fecske vagy a rigó. Nyögtem, mint a galamb. Szemeim fönnakadtak. Uram, szenvedek, segíts rajtam! Mit szóljak, hiszen amit megmondatott, azt tette velem. Így múlnak el éveim lelkem keserűségében. Uram, az élet mindenkit, engem is csak az életet ezek után, hogy megerősítesz és meggyógyítasz. Bizony javamra vált a nagy keserűség, hiszen megmentettél az enyészet vermétől, és hátad mögé dobtad minden vétkemet. Mert nem a holtak hazájában magasztalnak téged, nem a sírba leszállók reménykednek hűségedben. Az élő, csak az élő magasztalhat téged, akárcsak én most. Az apák tanítják fiaiknak, hogy te hűséges vagy. Megszabadít engem az Úr, ezért pengessük alantot életünk minden napján az Úr házában. Kedves testvéreim, kedves gyülekezet, amikor először elolvastam ezt a hitvallást, akkor azt mondtam, hogy lehetne úgy értelmezni, hogy ez a 10 igevers az életnek a dicsérete. De aztán, ahogy újra és újra olvastam, az fogalmazódott meg bennem, hogy többről van itt szó, mint pusztán az élet dicséretéről. Érzelmi magasság és mélység szólal meg benne. Nem csak az életről van szó, hanem az Istennel való együttélésről. És ebben az énekben így az élet értelme van megénekelve. Egy ember, aki közel állt a halálhoz, visszatért az életbe. Váratlan fordulat következett a betegségében. Újra megnyílt előtte az út az életbe. Ezért megáll, és kezdi mérlegelni. Mi is az élet értelme? Csupán annyi, hogy élünk? Vagy valami több? Megérti, hogy azért kell élnie, és azért élünk, hogy Istent dicsőítsük. Ez a mondani való teszi igazán értékessé ezeket a gondolatoknak. Azoknak a hívőknek is szól azonban az élet értelméről szóló vers, akik nem voltak talán súlyos betegek. Mert manapság sokan vannak, akik nem értik, hogy miért élnek. És lehet válasz a kérdésre. Az élet értelme, Isten dicsérete, és az Isten hűségéről szóló bizonságtétel. Ezékiás, ez az ember, aki egy nap az életében megállt, és elkezdett gondolkodni ebben a témában, hogy mi az életének az értelme, egy eseményteli időben élt. Szanhérib, Asszíria királya, hatalmas fejedelem volt. Az egész világ urának képzelte magát. De a hatalmi egyensúly kezdett meginogni, mert Meróda Baladán, Bábel királya, magához akarta ragadni ezt a nagy-nagy hatalmat. És először közvetlen környezetében, majd pedig az országon kívül. De elkezdődik egy hatalmi harc. Pontosan kiderül Ezékiásnak küldött levélből. Ezékiás reformokat hajtott végre az országban. Mit tett ez az ember? Megújította a templomi szolgálatot. Megsemmisítette az ércskígyót, ami bálványként szolgált. Megtisztította a templomot a bálványoktól. Megünnepelte a Páska ünnepét egész Izraelben. Szabályozta a templom hozzájárulást. Ezékiás egy reformer volt, ha így mondhatom. Újra Istennek a dolgait helyezte az ő népének az életében középpontba. Ezékiás az istentelen Áhász királyfia volt. De fontos király volt az ország, ahogy már mondtam, és a templom életében. Azt lehetne tehát róla elmondani, hogy dolgos, sikeres, áldott, áldású szolgáló élete volt, és közben súlyosan megbetegedett. Úgy látszott, hogy elemészti a betegség. Így olvastuk, hogy életem derén kell elmennem a holtak házának kapuiba, megfosztva a többi éveimtől. Szenvedett az ember. Szenvedett az ember, és érzi azt, hogy bizony, véges. Véges az ember. Véges az ő testi, lelki állapota. Elszólítottak ebből az életből, és ezt egy gyönyörű képpel fejezi ki. Ezt úgy éli meg, mint a pásztor a sátra kettétörését, ami nélkül nem létezhet. Összetekeri életemet, mint takács a vásznat. Milyen szépen fogalmaz ez az ember. Ő tehát, vagyis Isten vágja el az élet fonalát. Ez történik, ha a szövés kész. Úgy akkor szoktuk a célnát elvágni, a fonalat elvágni, ha befejeztük a munkát. Befejeztük a valamivalót, befejeztük a szövést. És ez az Ezékiás megfogalmazza, Az ő életének a fonalát Isten vágja el. Isten kezében van az élete. És ő tudja, hogy mikor lesz ez, hogy elvágja az életének a fonalát. És olyan jó, hogy nem csak ezt tudja Ezékiás, valami más dolgot is megfogalmaz. Mégpedig az érződik ki a szavaiból, hogy érzi, hogy belül még tudja, belül még valami lüktet benne, hogy a szövés még nincs kész. Még nem lehet elvágni ezt a fonalat. Még valami nincs rendben, még valami feladata van. Még valamit igazítani kell. Még valami van, ami vár rá. De közben nyöszörög és nyög, ezt mondja, reggeltől estig végez velem. Kifejezi, tudja, hogy hatalmában van ennek az Istennek. Tudja, hogy megteheti, hogy reggeltől estig végezzen velem. És megkérdezi, ilyen állapotban vagyok, minden az ellen szól, hogy ennek még vége legyen. Hát nem hallja a könyörgésemet, Isten, nincs ott. És tényleg nem fogom többé látni az Urat, az élők földjén. És annyira elgondolkoztam, a halál árnyékában megfogalmazódik ebben az emberben, és azt mondja, hogy nem fogom látni az Urat. És akkor elgondolkoztam, miért lehet látni az Urat? Megláthatjuk az Urat itt ebben a földi életben? Hát Ezékiás azt mondja, ez a legnagyobb keserűség, hogy nem fogom látni az Urat. Pedig volt családja, voltak barátai, volt egy egész ország, amit ő kormányzott. És nem ez a legfontosabb számára. Nem emiatt van keserűség a szívében, hanem amiatt, hogy nem fogom látni az Urat. És olyan megszégyenülve álltam meg. Uram, látlak én téged? Uram, miben nem látlak meg téged, amiben megláthatnálak, akár ebben az órában, akár ebben a napban? Uram, ne engedd, hogy vak legyek. Uram, ne engedd, hogy ne lássalak téged. Uram, könyörülj az én életem. Ne vágd el az én látásomnak a fonalát. Ne vágd el az én szívemnek a zárját, és hogy ne zárd be az én szívemet. Hagyd lássalak többé. És ez az ember, ez az áldott ember, azt fáj neki, hogy nem tud többé részt venni a templomi vallásgyakorlatban. Pedig annyira készült rá. Most, amikor már végre helyreállította azt, hogy a nép életében a középponti helyet az Isten imádata foglalja elő, kimarad belőle. Ő nem lehet ebben részt. És ez nagyon fáj neki. Szintén gyönyörűen megfogalmazza. Csipogott, mint a fecske vagy a rigó. Nyögött, mint a galamb. Nem tudott talán már beszélni sem. Talán már elakadt a szava. Talán már ennyire beteg volt, ennyire rossz állapotban volt. És kimondja, Uram, szenvedek. Uram, rettenetesen szenvedek. Uram, nagyon fáj belül valami. Uram, itt vagyok, és szenvedek. De nem csak fél, ahogy meglátja a szenvedésben, talán Istennek az ítéletét, nem tudjuk, mit lát meg, hanem kér is a segítséget. Tudja, hogy az, aki elvághatja az életének a fonalát, az meg is hosszabbíthatja. És kéri a segítségét. Kiáltozott, hadakozott, zokogott Isten előtt, a halál arca előtt. Így írtam magamnak, szembe került bűneivel. Abban a pillanatban, abban az állapotban felnagyul Isten, az ő szentsége, az ő hatalma, és bizony szembe kerülnek az ő bűnei is. Ezt onnan tudjuk, hogy ugye utána ezt mondja, hátad mögé dobtad minden vétkemet. És itt, ebben a helyzetben hatalmas dolgok történnek ennek az embernek az életében. Meglátja Istent, kiállt hozzá, és bűnbocsánatot nyer. Milyen hatalmas dolog. Milyen nagy dolog, hogy bűnbocsánatot nyert. És meg is tudja mondani, hátad mögé dobtad minden vétkemet. És itt újra megálltam. El tudom ezt hittel mondani, hogy amit megbánok, az tényleg a hátam mögé dobja az én Uram, megváltóm és Istenem. Hogy tényleg nincs többé az a bűnöm. Hogy tényleg nincs joga a sátának arra, hogy vádoljon vele. Hogy lelki gyötrelmekbe vigyen. Hogy a halál árnyékába vigyen. mert amit megbánunk, ő azt megbocsátja. És ez így van. Így van. Uram, szenvedek, segíts rajtam. Meghallgatta az ő imáját, és megbocsátatta az ő bűneit. És kifakad belőle egy hatalmas, egy gyönyörű mondat. Csak aki él, az magasztalhat téged. Ki él, az magasztalhat téged. Tudjuk, hogy az Ószövetség embere úgy gondolkodott, hogy a sír, a halál, az a némaság helye, a szótlanság helye, hiszen ő még nem ismerte a jelenések könyvét. Ő még nem tudta azt, amit később majd Isten ki fog jelenteni. Ő még ezt nem tudta. Ő még azt gondolta, hogy a sír, a csend, a holtak hazája. Hogyha meghalunk, ez vár ránk. És ugye, az, hogy csak aki él, az magasztalhat téged, mert azt mondja az utolsó lévő versben, mert a holtak hazájában nem magasztalnak téged, a halottak nem dicsőítenek téged. A sírban leszállók már nem reménykedhetnek hűségedben. Bizony, ő még ezt nem tudta, ami a jelenések könyvében számunkra már egyértelműen megvan írva. De megállnék még itt is, hogy aki él. Aki él azt jelenti, Ezékiásnál is itt, hogy az él, aki Istennel él. Itt az élet a hívő módon való életet jelenti. Ebben az igében a minőségi életről van szó. És mi jellemzi ezt az életet? Két dolgot írtam ide fel magamnak. Az első az, hogy az Istennel való élet, a minőségi élet, ami itt előttünk áll, az a bűnbocsánatot nyert ember élete, ahogy már mondtam. Ezékiás rádöbbent arra, hogy az ember nem élhet megbocsátás nélkül. A bűn az Istentől való elszakadást hozza magával. Ezékiás ezért könyörög a megváltásért. Mi pedig már, akik itt ülünk, Jézus Krisztushoz könyöröghetünk. Szüntelenül imádkozhatunk hozzá. Az Isten által adott közbenjáróhoz, aki maga volt a templom és az áldozat. És így az Istennel való találkozásnak a feltétele. Jézus Krisztushoz könyöröghetünk megváltásért. Nap mint nap. A másik jellemzője, aki él annak, ahogy Ezékiás fogalmazott, a megújulás élete. Mert Isten csodát tesz. Megújít, gyógyít, és ajtót nyit. Nem vagyunk a múltunkhoz kötve. Új lehetőségek jönnek. Isten megszabadít és megvált. Isten gyermekei szabadságban élnek. Ez az élet több, mint a lélegzés. Több, mint a létezés ezen a földön. Az élet az Úrnak van alárendelve. Az életen Ezékiás a hitben való életet értette. Aki úgy él, boldogan dicséri Isten. S mi is az Isten dicsérete tulajdonképpen itt Ezékiás gondolataiban. A legmagasabb fok, amire az ember az Istennel való kapcsolatban eljuthat. Különféle imákat ismerünk, gyakorlunk. Esedezünk, amelyben kérünk valamit az Úrtól, hálát adunk, amelyben megköszönünk valamit az Úrnak, és dicsőítünk. Mi a dicsőítés? Amelyben nem kérünk, amelyben nem adunk hálát, hanem egyszerűen Istent, Isten voltáért magasztaljuk. Az ő dicsőségéért, az ő felséges voltáért, amit kinyilvánít nekünk, a könyörületességért, a kegyelméért, amivel benne találkozunk. A dicsőítés azt jelenti, hogy az Urat önmagáért magasztaljuk, függetlenül attól, hogy mit adott nekünk, vagy hogy mit kérünk tőle. Isten lényét dicsőítjük. És ekkor megértettem egy újabb gondolatot. Igen. Meglátni az Urat. Igen, meglátni az ő lényét. Meglátni őt a szívünkben, a lelkünkben, az ő igéjében. Meglátni őt, és dicsérni őt. És nem véletlen, hogy ez az ige van most itt közöttünk. Hiszen a környezetünk és minden arról beszél, hogy nehogy ezt megtegyük. hogy nehogy elkezdjük Istent magasztalni. De testvéreim, amikor elkezdődik Isten magasztalása, Isten imádása, akkor valami elkezd történni. Úgyhogy még nem is látunk semmit. Még nem tudjuk mit. Mi fog történni. De ahogy elkezdjük Istent imádni, dicsőíteni és magasztalni, úgy ő elkezd munkálkodni. És azt fogja megcselekedni, amire szüksége van az egyéni életedben. Azt fogja megcselekedni, amire szüksége van a közösségi életünkben, népünk életében. Csak mi bízunk benne. Mi lássuk meg őt, és önmagáért dicsérjük. Ez az igazi Isten tisztelet. Ez az igazi imádás. Akkor meglátom őt, leborulok elé, és csak imádom őt. Ez az igazi Isten tisztelet. Természetesen ez nem azt jelenti, hogy nem szolgálunk, hogy nem engedelmeskedünk, hogy nem végezzük el a feladatainkat, hanem azt, hogy mindezt így tesszük, ebből a szemszögből, ebből a kiinduló pontból, ebből a hozzáállásból. Akármit látok, én látom az Urat is. Aki él, az dicsőít. Aki dicsőít, az él. És ez a kulcs. Aki dicsőít, az él. Az él, mert Isten közelében van, az élet forrásának a jelenlétében. Vannak, akik kétségbe vonják, vannak olyan keresztények. Azt mondják, hogy nem kell, nincs erre szükség. Elég imádkozni, elég igét olvasni. Van, aki azt mondja, hogy inkább csak cselekedjünk. Én azt gondolom, mindegyikre szükség van. Az egyik a másikból táplálkozik. Az egyik a másik következménye. A hívő az Úr dicséretében él. És tudjuk azt, hogy mi már többet tudunk az Úristenről, mint Ezékiásról. Tudjuk azt, hogy Jézus Krisztus azért, hogy bűnünk legyen, ő szenvedett. Azért, hogy örök életünk legyen, ő szenvedett. És valóban közölte velünk azt, hogy aki ő benne hisz, feltámad, ahogyan ő is feltámad. Tudjuk, hogy a halál, mint az utolsó ellenség, nem fog bennünket legyőzni. Ezért emeljük fel dicsérő szavunkat, még a halál közelségében is. Mert Ezékiás ott volt. És olyan jó lenne, ha azt tudnám mondani, hogy a mi életünk, az Urat dicsérő élet, bár tudjuk, hogy vannak panaszok, vannak nehézségek az életünkben, hiszen a Zsoltárok könyvében is olvashatunk panaszokról, de tudjuk azt is, hogy van út, van megoldás. És tudjuk azt, hogy az életünk ereje és értelme, ami Urunk, ami Istenünk, és az ő benne való megnyugvás, őt való magasztalás. Tudjátok, testvéreim, ha csak a panasz van a szánkon, ha csak a békétlenség, akkor azt a kérdést kell feltenni magunknak, hogy mi az én életem értelme. Mert itt a gondnak a forrása. Mi az életem értelme? Miről szól az én életem? Ha csak a negatív dolgokat, és csak a rossz dolgokat látjuk, kérdezzük meg magunktól, mi az életem értelme? És olyan csodálatos, hogy Ezékiás, miután ezt megértette, megválaszolta, talán ezért lett a betegsége, hogy ezen elgondolkozzon. Utána rögtön magától, szívéből kifakad a feladat is. Az apát tanítják fiaiknak, hogy te hűséges vagy, Isten hű, megtartja szavát, számíthatsz rá, megbízható. Békesség és hűség együtt járnak az ő Istenénél. Üdvösség és hűség párban járnak. Szeretet és hűség együtt járnak, és sorolhatnám tovább az Eszter könyvéből, a Zsoltárok könyvéből, a példabeszédekből. Hűségről, igazságról és megbízhatóságról van szó. Ezeket az isteni tulajdonságokat az Úr Jézus Krisztusban koncentráltan láthatjuk. Ő az út, az igazság és az élet. A szülőknek beszélniük kell gyermekeiknek Isten hűségéről. Az előző generációnak kell beszélnie az utána jövőnek Isten hűségéről. De az Úristen hűségeit meg tudjuk-e nekik mutatni? Tudunk erről igazán bizonságot tenni? Akárhol, ahol járunk. mert ez fontos, ez a legfontosabb. Bizonságtétel imádsághoz vezet, mert az Úr tanújjelét adta az ő hűségének. És testvéreim, Ezékiás felgyógyult a betegségéből, tudjuk. Most már látja, hogy miben van az élete értelme. És ez a nagy titok, ez a csoda, amit csak Isten szent lelke tud bennünk elvégezni. Ez az ige az életet nevezi dicsőítő éneknek. Nem az élet dicsérete, hanem az élet Istenének magasztalása. Az igazi élet, maga a dicséret. Adja Isten, tudjunk ebben megerősödni, megújulni, és így járni a mi utunkon. És hazamenve hajlékunkba, olvassuk el Ezékiás imádságát, Ézsaiás 38. fejezetéből. Amen. Mennyei édesatyánk, köszönjük azt, hogy feladatot adsz nekünk. Feladatot adsz nekünk arról nézve, hogy tanítsuk az ifjakat, tanítsuk az utánunk jövő generációt, tanítsuk a közvetlen környezetünkben élőket a te hűségedről, a te mennyei erődről, a te békességedről. Urunk, végtelenül nagy ez a bizalom, végtelenül nagy ez a kegyelem, amelyel ebben a feladatban felruházol bennünket, hogy mi gyarló, bűnös emberek tanítsunk te rólad. Istenünk, és így most bűnbánattal kell megállnunk. Nagyon sokszor nem látunk téged. Nagyon sokszor nem hallunk és nem értünk téged. Azért, mert úgy érezzük, hogy nagyobbak a gondok, a bajok, nagyobbak a körülmények, nagyobbak az érzelmi hullámaink, mint te magad. Urunk Istenünk, törj át a mi életünk falán, törj át azokon a falakon, amelyek nem engednek be téged a mi életünkbe. Urunk, mert mi látni akarunk téged, mi dicsérni és imádni akarunk téged. Urunk, köszönjük azt, hogy és a végtelen kegyelmednek a jele, hogy mi már olvashatjuk a jelenések könyvét, hogy mi már hallhatjuk és tudhatjuk, hogy aki meghal és találkozik veled, az örökké dicsér téged. De Urunk, köszönjük, hogy az életünk arra való, hogy azokat a lehetőségeket, amit adsz, kihasználjuk. Hiszen ezek az alkalmak vissza nem térnek. Hiszen ezek a lehetőségek vissza nem térnek. Most van ideje ebben a földi életben, hogy rólad bizonságot tegyünk, hogy te rólad énekeljünk. Urunk Istenünk, áldj meg bennünket ezzel a kegyelemmel, ezzel a lehetőséggel. Meglássuk és kihasználjuk az időt, az alkalmat, hogy veled közösségben legyünk. Urunk, de így kiáltunk, nem csak magunkért, hanem családjainkért, környezetünkért, gyülekezetünkért, református anyaszentegyházunkért, egész magyar népünkért, hogy valóban éljünk, hogy valóban veled éljünk, hogy valóban téged keressünk, és téged imádjunk. Így áld meg a mai esténket, éjszakánkat, adj nyugalmas éjszakát, pihenést, jöjj velünk, és az álmainkban is légy velünk, Jézus Krisztusért. Amen. Ti azért így imádkozzatok. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vinn minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen. Az Istennek békessége, amely minden értelmet felülhalad, meg fogja őrizni szíveteket és gondolataitokat az Úr Jézus Krisztusban. Amen.